Ez továbbra is az Okos Utas magazin, és a norvég partmenti hajózáshoz térünk vissza, de egy másik hajóval. Beszéltünk már róla, és próbáltuk összeszedni a legfontosabb gyakorlati információkat ahhoz, hogy amit én tényleg úgy szoktam mondani, hogy a világ egyik legszebb utazása, és egyszer az életben mindenkinek javaslom, hogy menjen és próbálja ki, és nézze meg azt a fantasztikus vidéket. Most visszatértem, de az, hogy visszatudtam térni egy teljes bejárásra, az annak volt köszönhető, hogy egészen meglepő akciók is ritkán, de előfordulnak. Ez éppen a tavalyi Black Friday-ra esett, és így a tervezett néhány nap helyett a teljes útvonal, a teljes Kirkenes-Bergen útvonal beutazásával tudtam visszatérni egyik gyerkőccel, hogy megnézzük, milyen télen ez a fantasztikus táj. És annyit érdemes ide tenni, csak kicsit ismételve, hogyha valaki nem tudná, hogy miről van szó, ez egy történelmi gyökerekkel bíró útvonal, és nagyon nem összekeverendő. Nyilván vannak hasonlóságok, de teljesen más hangulatban, hajókban, mindenben, mint egy nyaralóhajós útvonal. Tehát nem arról van szó, hogy gyakorlatilag a kikötő környékén látsz szárazföldet, és minden nap új városban érkezel, hanem végig a part mentén 90%-ban kellemes, nem hullámos vizeken, mert mindkét irányból szárazföld, legalább szigetek vannak, a nagy benyúló fjordokba, a szárazföldbe benyúló fjordokba hajó nem megy be, ez a partmenti postahajójárat, amely amikor indult több mint 100 éve, hát lassan 150 évvel ezelőtt, akkor azt a cél szolgálta, hogy a helyi, nehezen elérhető, rendkívül nehéz körülmények között élő emberek lakóhelyi között kapcsolatot teremtsen, és akkor vittek mindent ezek a hajók, árut, embert, turistát a legkevésbé. És ez alakult át arra, hogy a turisták felfedezték, naponta megy egy hajó, követik egymást, tehát 24 órás időtávban. A nagy újdonság az az, hogy a norvég kormány versenyt hirdetett, és a Hurtigruten, amely az útvonalnak is a neve, és a hajós cég neve is volt, és amit a legtöbben ismernek, mellé beállt az új versenytárs. 11 nap a teljes kör, 11 hajó forog, és ebből hetet tartott meg a Hurtigruten, és bejött 4 hajóval egy új cég, a Havila, és ezt volt most módunk kipróbálni, akik úgy döntöttek, illetve hosszú-hosszú hajózási, és az elmúlt időszakban már turizmusban szerzett tapasztalat alapján, hogy a legmodernebb, legzöldebb hajókkal jönnek, és LNG hajtás mellett 4 órára elegendő elektromos hajtással, teljesen hang nélkül siklanak ezek a hajók, állnak be, de ahogy a példa is mutatja, amikor meglepő módon sikerült ezt a 500 eurós teljes utas 6 napos jegyet kikapni a Black Friday-ban, akkor azért ez mutatja, hogy akárhogy is nézzük, a modernebb, szebb és újabb és kimondottan jobb a gasztro élményre ráfekvő cégnek kell mélyen alá mennie időnként a konkurenciának, hogyha meg akarja tölteni a hajóit, és jót tett a verseny, tehát az áraknak, az útvonalnak. A Covid után nagyon fölmentek az árak, és most azért látszik, hogy a Havila küzd azért, hogy töltsön, és a verseny miatt most időnként ki lehet kapni jó árakat. Úgyhogy ezt sikerült télen beutazni, úgyhogy azért gondoltuk, hogy idehozzuk, hogy elmondjuk, hogy hát ez mennyiben más, mint egy nagy hajós utazás, meg hogy a két szereplő között milyen különbségek vannak.
Hát igen, itt engem egyébként az lepett meg legelőször, hogy amikor azt mondtad, hogy hát ugye ez a külön, mert én nem is hallottam ezt a hajós társaságot, tehát itt azért az is egy ilyen érdekes dolog, hogy tehát a légitársaságokkal ellentétben, ahol az ember van egy-két kereső, tehát rámegy a Skyscannerre, rákeres mondjuk tehát mondjuk egy útvonalra, és akkor kidobja az összes légitársaságot, tehát itt a hajós társaságoknál azért ez nem feltétlenül így van, tehát hogy azért vannak hajós társaságok, amelyek nincsenek különböző keresőkben, vagy különböző közvetítőknél, és itt sokkal bonyolultabb, tehát például ezt a hajós társaságot, és mondjuk érdekel, te például hogy találtad meg? Tehát, hogy ez hírek alapján, vagy hogy jött szembe ez a lehetőség?
Hogyha a norvég parti utakat keresed, akkor azért a hírek, elég sok hír volt arról, hogy jön a konkurencia, és beállnak. De ha csak azt nézed, hogyha kimondottan csak a Hurtigrutenre keresel, akkor észreveszed, hogy hát egy csomó napon nincs indulásuk. És olyan furcsa, hogy hát naponta mennek ezek a hajók ugyanazzal, hova tűnt a többi hajó. Meg észreveszed, hogy ők náluk valami üzleti módosulás volt, mert hogy más utakat is hirdetnek. Aztán kiderült, hogy miután kiszorultak hajói kerül az útvonalról, a hagyományos parti útvonalról, hát csináltak helyette mást. Próbálják máshol behozni a pénzt, és például Oszlóból indulnak. Ugye abban a pillanatban, hogy nem itt vannak, ez egy államilag támogatott útvonal. A norvég állam a mai napig fizet azért ezeknek a szolgáltatóknak, hogy az adott útvonalon és kiszolgálják azokat a kis kikötőket, kis közösségeket, és ha általában nem száll föl senki, csak néhány ember, de legyen meg a kapcsolatuk, legyen meg mindennapi kapcsolatuk a világgal vízi úton is. Ezért jár ugyanazon a hagyományos útvonalon, mint 100 éve gyakorlatilag az összes hajó ma is, és turistaként viszont ebbe az a szenzációs, hogy tényleg bár naponta többször kikötsz, és lehet, hogy csak egy órára valahol, van, ahol 3-4 órára, de ki tudsz szállni, tudsz sétákat tenni, természetesen kirándulásokat méregdrágán teszem hozzá, de szerveznek neked, egy ízelítőt tudsz kapni olyan helyek életéből is, ahova biztos, hogy nem jutnál el, mert mondjuk tömegközlekedve nagyon nehéz, vagy mondjuk nagyon drága, mert mondjuk kis reptér az általában van ezekben a városokban is, és egészen fantasztikusak a városok is egyébként, a partmenti városok is, amit érint. Tehát ez már egy óriási különbség azzal, amit mondjuk egy nagy nyaralóhajónál kapsz, amikor mondjuk a 8 nap alatt 5-6 vagy 7 eljutsz új városokba, és ott töltesz egy-egy napot gyakorlatilag. Itt tényleg az megy, hogy napi szinten tervezed, hogy hol fogok kiszállni, mennyit töltött a hajó, kiszállok-e, milyen hosszúra megyek, ott milyen programot csinálok magamnak, illetve a hajón, hát az emberek nagy része az ül, olvasgat, vagy kötöget, horgol, kártyázik, de azért nagy részt a szeme ott van, folyamatosan néz, és ha valamit látok, a fölpattan, és akkor kimegy, és körülnéz, és a tájat nézi.
És maga a hajó az mennyire más, mert engem ez az, ami, hogyha, mert ugye ezek a nagy óceánjáró hajók sokszor önmagukban is egy desztináció. Tehát, hogyha az ember amúgy sehol nem köt ki, vagy semmi érdekeset nem lát, tehát ott maga a hajón is van akkora élet, hogy amiatt is érdemes mondjuk elmenni. Mondjuk
na, ha valakinek ez kell, az itt nincs. Nincs mozi, nincs, van egy étterem, illetve kettő. Ugye az óceánokon van 8-10-12, sok. Nincs színházterem, nincsenek szórakoztató programok. Igazából, hát ugye nézzük a létszámot, ezek ilyen 600-700-800 fős hajók, talán van, amelyik csak 500. Az óceánjárók ugye nagyjából, hát ugye 3000-ről indulnak, és mondjuk fölmennek most már ugye 6-7000, a legnagyobb most már lassan 8000-ig is eljut. Sokkal kevesebben vannak, és teljesen más a hangulat. Nincsen tömegérzeted, csend van, nincsen zsivaj sem, ez egy teljesen más
műfaj.
De még
ilyen úszómedence, jacuzzi, ilyenek sincsenek?
Jacuzzi van, úszómedence nincs. A jacuzzi kín van a fedélzeten, az van, az régóta volt, természetesen van szauna, de ennyi. Van, na mi a gym magyarul? Konditerem, és nagyjából ennyi. Uh-huh. Van egy bár, van egy kávézó, meg az éttermek, és egy hatalmas, és a bár hatalmas ablakok, és ami például a régi, meg az új hajók, tehát a Havilahajók és a Hürti közötti különbség, ezek a legmodernebb új hajók, egy kicsit úgy dizájnra már hajaznak az óceánjárókra, hatalmas átrium, panorámás lift, de például egy külső kör, a híd alatt kint is körbejárható a hajó, bármikor kimehetsz az elejére, hogyha nem az ablakon keresztül akarod bámulni, ennek a teteje is már üveg, tehát fölfele is a hatalmas hegyek közé, mikor bemegy, akkor látod a havas hegyeket. Ugye ez még a régebbi hajóknál, ugye a Hurtigruten hajóknál nem volt. Úgyhogy ilyenek a különbségek, tehát minden modernebb, amire ők mondom nagyon ráfeküdtek, tehát a Havila a Hurtigrutennel szembe, az nagyon érdekes az étkezés. Például az ebéd az olyan, hogy ilyen kicsit tapasz jellegű kis kajákból kérhetsz korlátlan mennyiségben, azt javaslják, hogy 3-at minimum kérj, hát nekem az inkább 4 lett, hogy mondjuk egy, és nem túl evés a jó lakás, de tényleg ilyen nagyon minőségi, 3 naponta változó étlap, kimondottan a helyi cuccok alapján, tehát van egy északi, egy nagyon északi, sarkvidéki étlap, van egy középső, meg egy déli, ezek váltakoznak helyi kajákkal, meg állandókkal, és egy szokásos, háromfogásos menüsor, választható természetesen, körülelőétel, főétel, desszert, az meg a vacsora, de azok is elképesztő minőség, és ezen felül van még egy fine dining étterem, külön árakért, külön általában mindenféle tengeri élőlényből készült kajákkal választ.
Ezek alapvetően pincéres éttermek, vagy svédasztalos?
Ez olyannyira pincéres, hogy még a reggeli is olyan, és egyébként nagyon-nagyon büszkék rá, hogy, és az öldülésnek a része ez, hogy így 40%-ot tudnak spórolni élelmiszer veszteségben, kidobott élelmiszerben. Tehát a reggelinél is felszolgálós, pincéres a meleg kaja, tehát kérsz egy hemendegzet, vagy bármit, tojásos. Van nyilván a kis heringek, meg halacskák szépen kiporciózva viszonylag kis adagokban, az a svéd asztal, de a meleg ételek azok már felszolgálóval. Úgyhogy arra is nagyon figyelnek, hogy minél kevesebb érintkezés legyen, nem is tudunk arról itt komolyabb ilyen vírusfertőzéses hasmenéses cucc, ami a nagy óceánjárókat rendszeresen leteríti. Most egyébként rekordot döntött idén, az idei évben már legtöbb bejelentés volt Amerikában ezzel kapcsolatosan, tehát elég keményen tarol a norovírus. Na mindegy, a lényeg az, hogy erre is figyelnek, és mondom, ezekkel próbálják megkülönböztetni magukat, és tényleg egy nagyon-nagyon modern, nagyon szép, kifogástalan minőségben kialakított, relatíve kicsi hajó, pont akkora, hát amikor átmegy néhány híd alatt, akkor azért az látszik, hogy ott tényleg néhány méter különbség van. Ki van centiz, hogy mekkora lehet ezen az útvonalon, ahol még elférnek a hajók a partmenten, elég sok hidat keresztez, elég sok szigetre vezet be híd, nem csak a tenger alatti alagúton mennek át, mint a főutak egy része Norvégiában, és akkor ezeket keresztez, illetve behatárolt a kikötők miatt is, hogy mekkora lehet egy ilyen hajó, soha nem is lesznek ezek nagyobbak, de mondom, itt nagy élet nincsen, itt tényleg magad vagy, olvasol, beszélgetsz, sőt, a hangos beszédre van, aki kimondottan föl is néz, nincs sehol kiír, vagy ne lehetne hangosan beszélgetni, de vannak rosszalló tekintetek, hogy ez egy chill, kérlek szépen.
De akkor ezek szerint ilyen kisebb gyerekekkel nem feltétlenül ez a hajó, hová érdemes elmenni, meg nem tudom, külön gyerekkedvezmények vannak?
Na igen, ez egy fájós pont, és ugye én is, nekünk a klasszikus utazás, hogyha elmegyünk ilyen hajókirándulásra, általában nagyon nagy kedvezményekkel és jó áron lehet kapni az óceánjárókon, nyaralóhajókon a 4-1-es kabinokat, a két fő, két gyerek klasszikus verzióban. Itt nagyon kevés, sőt a Hurtigrutennél volt, ahol nem is volt. Tehát azért is mentem a két kisebbel például legutóbb, mert még 3 ágyas verzió volt, de 4-1-es már nem, vagy mindig elfogyott, amikor én néztem, és 16-nál volt az életkor határ, és pont mondom, akkor 16 előtt még, mielőtt nagyon-nagyon beugranak az árak, akkor velük elmegyek. Itt egy-két, ez új cégnél, a Havilánál van egy-két 4-1-es kabin, van kimondottan mozgássérülteknek kialakított kabin, de ebből is nagyon kevés. Szóval azért sokkal nehezebb családokkal menni. Pici babák voltak, egy-két kisgyerek volt ezen, de nagyon nem jellemző, hogy gyerekek lettek volna. A gyerekeinken múlik. Tehát ha leköti őket a táj, élvezik, hogy nézik a tájat, meg ezt a hangulatot élvezik, akkor szerintem érdemes menni, de annak nincs értelme, hogy reggeltől estig mondjuk tényleg akkor nem történik semmi. Megszoktam, hogy a bulik helyett, meg a mindenféle programok helyett itt akkor csak nyomogassam a telefonomat, vagy a játékaimat. Amikor már úgy élvezik, szerintem akkor érdemes menni gyerekekkel.
Hát igen, ez fontos szempont, azért ez, ha nincs ilyen, és ilyen, akkor gyerekrészleg, akkor nincs is, akkor vagy ilyen
nincs, valami kiszklap. Nincs, abszolút
kiszklap,
semmi, ilyesmi, semmi,
tehát,
semmi, semmi.
Tehát, hogy nem készülnek, nem. Tehát, nem. Hogy nem ez a...
Ez a része.
Hát akkor valószínűleg azért nincs sok 4 ágyas kabin, mert hát akkor ez a nem is erre tervezték ezeket a
hajókat. Nézd, nekem egy becsípődés, de... Igen. Nekem ez a fejembe úgy állt össze, hogy mondjuk nászútra, vagy mondjuk pároknak, akár szerelmes pároknak, hogyha romantikus utazás, és mondjuk valaki nem mindenképpen valami egzotikus, meleg helyekre vágyik, hanem mondjuk tényleg a természet szépségei fontosabbak, meg tényleg romantikus együttlét, akkor egyrészt ez az útvonal szerintem alkalmas, el is lehet bújni, lehet külön kirándulásokat csinálni. A másik, amit meg javasolnék és csinálnék, az meg és nem is megfizetetetlen, az mondjuk egy Izlandon egy olyan kis puttonyos kocsi, ami kis áruszállító, szem a hivatalos nevük, ami 2 személyes elől, mert a hátulja át van alakítva ágyjá, és abba bárhol lehet aludni, fűtés benne van gyújtás függetlenül, és teljesen szabadon tudsz flangálni Izlandon, ahol emberekkel se találkozol sokáig, és meg tudod nézni a szigetet úgy, hogy nem kell előre szállást foglalni, minden tök nomád módon az autóval, az egy csodálatos kaland szerintem. Hát és nem... tényleg azoknak való, akik mondjuk
nagyon szeretik egymást. Én Izlandra mostanában hallottam, nem tudom, egy pletyka, vagy mennyire komoly, hogy ezt állítólag most már befogják, vagy be is tiltották ezt, hogy csak hivatalos kempingekbe lehet aludni ilyen, tehát hogy szabadon. Most kérdés persze, hogy nyilván,
volt eddig is.
Hogy ki ellenőrzi ezt, ez egy másikor, de hogy elméletileg nem igazán.
Áll egy autó egy vízesésnek a parkolójában, igen, elvileg nem szabályos, de mondjuk a Westfjords régiót nézed, az egész, egy-két kemping van az egészben, viszonylag kevés település is, hivatalosan oda kell bemenni. Mi azt tapasztaltuk, meg azt mondták helyiek is, hogy elvileg nem szabad, de most mit tud csinálni, ha áll egy autó, parkol valahol, most abban van ember, vagy nincs ember, nehéz ezt igazából. Elvileg valóban a kempingekben, vagy kempingek mellett kell megállni az ilyen kocsikkal is, ez kétségkívül.
Hát igen, de ez egy viszonylag friss szabályozás, mert hogy régen alapvetően az volt, hogy szabad kempingezés, tehát hogy bárki bárhol, tehát hogy akkor nem volt ilyen szabályozás.
Jó pár évvel ez már él ez a szabályozás, és tényleg annyi változott, hogy ha a környéken van kemping, nyilván menjünk, de elképzelhető, hogy mondjuk éppen nincsen, vagy éppen olyan az idő, hogy félreállsz, ebből azért nem csinálnak problémát. Na, kedvet kaptál? Na.
Hát érdekes, mondjuk ez a gyerekek, igen. Mi mindig ugye gyerek, tehát hogy külön azért nem szed, tehát hogy ez a, még egyelőre ez a, egyébként ez nekem nagy vágyam, ez a, tehát így ez a Norvégia kis, tehát egyébként nagy hajóval is érdekes volt, tehát én azért végigmentünk Nordkapig egyszer hajóval ott Norvégiába, tehát szerintem az sem volt rossz egyébként.
Nem, persze, de viszont nyilván, azért az, de nyilván az a jóval hajó... beljebb megy, az teljesen más útvonalon megy, ez viszont az be tud menni a nagy fjordokba, az is egy nagyon nagy élmény, arról beszéltünk tavaly mi is kipróbáltuk. Más műfaj. Mind a kettő fantasztikus, igen, de más műfaj. Igen.
Ez tény, tehát ezt a kisebbet még nem próbáltuk, de mondjuk nekem az volt a nagyon lenyűgöző, hogy egy ekkora, tehát hogy relatíve szűk fjordba, amikor bemegy egy ekkora, mint egy ilyen 5-6 ezer fős nagy hajó, akkor gyakorlatilag így elfoglalja a fjordot. És amikor fölmész mondjuk a tetején, akkor gyakorlatilag olyan, mint egy hegy tetejéről néznéd az egész fjordot, tehát hogy egy teljesen más. Uh-huh. Tehát egy izgalmas...
Akkor ide vonatkozó fontos információval fejezzük be, mert lejárt az időnk, hogy komoly szigorítások vannak Norvégiában, környezetvédelmi előírásokban. Úgy tűnik, hogy jó pár kikötőből a nem elég környezetbarát nagy hajókat egész egyszerűen kitiltják. Más fjordokból például a partmenti hajójáratok is lesz, úgyhogy már például a Hurtigruten jelenlegi hajói például a Geiranger fjordban, a legismertebb, legszebbnek tartott fjordban nem fognak tudni bemenni, hogyha nem módosítják, vagy nem modernizálják őket. A Havila ezt is próbálja kihasználni, ugye az, mint új szereplőként a modern, ő bárhova bemehet, annyira kicsi a kibocsátása a hajóiknak. Meg fog csappanni a fjordos hajótaknak a száma, vagy úgy kell módosítaniuk a hajós cégeknek, hogy a legújabb, legmodernebb hajóikat kell majd beállítaniuk a norvég fjordos kirándulásokra. A következő éveknek egy érdekes kérdése lesz, megvannak az idő határok, hogy ez mikor fog érdelepni. Van, ami már jövőre egyébként, tehát 2026-ban már komoly korlátozások lesznek, azért egy kicsit át fogja ez alakítani a piacot, ezt is érdemes figyelembe venni, hogyha tervezünk. Na, Alexi, köszönjük szépen, hogy lejárt az időnk, úgyhogy csak ennyi fér bele, sajnos, majd folytatjuk legközelebb. Andonov Alexi okos utastársunk volt a beszélgető, partnerem az Okos Utas magazinban. Bíz magadban, utazz okosan, olvassátok az okosutas.hu-t, az előző műsoroknak a podcastjai is megtalálhatók az okosutas.hu oldalon. Nagyon sok hasznos információval, nagyon sok utazási területről ott ezeket megtaláljátok az elmúlt évekből, és talán segítenek abban, hogy sok helyre jussatok el jó áron, hatalmas élményekkel. Jövő héten pedig természetesen egy új adással jelentkezünk itt a Rádió Cafén. Szép napot, szevasztok!
Sziasztok!